Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg fennállva Isten igéjét, amelyet megírva találunk Mózes második könyvének 34. fejezetében, az első verstől a következőképpen. Azután azt mondta az Úr Mózesnek, faragj két kőtáblát, az előbbiekhez hasonlókat. Én pedig majd felírom a táblákra azokat az igéket, amelyek az előbbi táblákon voltak, amelyeket összetörtél. Reggelre légy készen. Aztán jöjj fel reggel a Sínai hegyre, és állj ott elém a hegy csúcsán. Ne jöjjön fele veled senki, ne is mutatkozzék senki az egész hegyen, se juhok, se marhák ne legeljenek a hegy tövében. Faragott tehát Mózes két kőtáblát, az előbbiekhez hasonlókat, majd korán reggel fölment a Sínai hegyre, ahogyan megparancsolta neki az Úr, és kezében vitte a két kőtáblát. Ekkor leszállt felhőben az Úr, Mózes pedig odaállt mellé, és segítségül hívta az Úr nevét. Elvonult előtte az Úr, és így mondta azt ki, az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Megtartja irgalmát ezer nemzedéken át, megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket. Bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat és a fiak fiait is, három, sőt négy nemzedéken át. Mózes sietve a földig hajolt, leborult, és ezt mondta, ó Uram, ha elnyertem jó indulatodat, járj közöttünk, Uram, mert bár kemény nyakú nép ez, bocsásd meg mégis bűnünket és vétkeinket, és tégy tulajdonoddá bennünket. Egymás előtt, mint a megcsalt hitves és a hűtlen társa. Isten, aki arra készült, hogy népe között lakozzon, amint Izrael továbbvonul a sínai hegytől, még nem engesztelődött meg. Ezt mondja Mózesnek. Eredj, indulj tovább a népel, amelyet kihoztál Egyiptomból, arra a földre, amelyről megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy az ő utódaimnak adom, angyalt küldök előtted, és kiűzöm a kánaániakat, az emóriakat, a hettitákat, a perizzieket, a hívvieket és a jebusziakat, bemégy a tejjel és mézzel folyó földre, de én nem megyek veled. Az ígéreteket tehát Isten nem másítja meg, de nem akarja tovább kísérni az ő népét. Megbocsát, de azt mondja, innentől kezdve nem leszek jelen a ti életetekben. És itt kapcsolódunk be a történetbe, és láthatjuk, hogy nincs egyszerű és könnyű megoldás ebben a helyzetben. Az előző néhány fejezet erről a vajúdásról szól, három gondolatot szeretnék ebből kiemelni. Az első az isteni jelenlét, és annak a nélkülözhetetlensége a választott nép számára. Indulj tovább, de én nem megyek vele. Mit lehet erre válaszolni? A mai fejjel belegondolunk az ő helyzetükbe, el tudjuk képzelni, hogy az egyik oldalról a nép fellélegzik. Megúsztuk. Nem pusztulunk el. Isten nem törölt el minket, sőt az ígéreteit sem vonta vissza. Bevisz arra a földre. Hűséges. Az egyik oldalról föl lehet lélegezni. Nagyon hasonlít ez a helyzet ahhoz, amikor emberi kapcsolatainkban átlépünk egy határt, amely után egy viszony vagy egy kapcsolat a szakadék szélére kerül. És ilyenkor gondolkodunk el egy pillanatra, nem túl drága ára. Majd amikor később oldódik a feszültség, felsóhajtjuk, hogy ez meleg helyzet volt, de sikerült kimagyarázni, sikerült megoldani, nem lett belőle nagyobb probléma. A kérdés azonban ott van, de tényleg nem történt semmi? Nem változott meg semmi ebben a helyzetben? A nép talán így gondolkodott, meg lesz minden, ami ahhoz szükséges, hogy legyen jövőnk, legyen életünk. Lesz földünk, vezetőnk, segítség az ellenséggel szemben. A kérdés azonban ott van, ha megúsztuk, ha mehetünk is tovább, ha az ígéretek megmaradtak is, tényleg nem veszítünk mást? Vagy amit veszítünk, tényleg annyira sokat ér? Ez a történet, legalábbis az utód, az ezt követő részek, fejezetek, azt a kérdést teszik fel nekünk. Fontos nekünk mindazon túl, amit Istentől kapunk, Isten jelenléte. Nem fellélegezni kell az ilyen helyzetben, és örülni, hogy azért az életünk megmaradt, lesz hazánk, lesz betevőnk, lesz jövőnk, és hogyha választott nép státusz el is vész, hát elvész, mi értéke ennek? Ez a rész, ez a történet fölteti a kérdést nekünk, mi az értéke Isten jelenlétének a mi életünkben? Nem az ajándékainak, amit tőle kapunk, amiből élünk, hanem az ő jelenlétének. Mennyit ér, hogy az övéi vagyunk? És azt látjuk, hogy a nép életében van erre válasz. Amikor meghallott a nép, ezt a kemény beszédet gyászolni kezdett. Izrael a szövetség törő, a hűtlen gyászolni kezd, nem fellélegeznek, hogy megúsztuk, nem felszabadulnak, hogy hát így végül is olcsóbban célba érünk, nem ül a nyakunkba ez a mindenható, hanem gyászolni kezdenek, mert veszteséget élnek át. Az Úr nem lakik többé velük. Ők többé nem választotja Istennek. Ők azok, akik aranyborjút készítettek, akik megtörték a szövetséget. De ez a reakciójuk most mégis elgondolkodtató. Felismerik, hogy Isten jelenléte, Isten szövetség, a kiválasztottság fontosabb nekik, mint a biztos jövő. Isten jelenléte, Isten személye fontosabb, mint annak az ajándéka, az áldása, mindaz, amit megnyerhetnek. És nem hajlandó megelégedni kevesebbel. Még ha ennek a többnek ára is van. És ez a több néha bizonytalan a helyzetbe is visz. És ezt fogalmazza meg maga Mózes, amikor Isten elé áll, ha nem jön velünk az ország, akkor ne is vigyél tovább bennünket. És ez bátorság kell. Ez Mózes kész akár alkudott és az Úrral. Mi másból tudnánk meg, hogy én és a te néped megnyertük a jó indulatodat, hanem abból, hogy velünk jött. Ezt különböztet meg engem és a te népedet minden más néptől a földszínén. Ez a mi örökségünk is. Isten lelkének a jelenléte bennünk, aki által valóban az övéi vagyunk. Ne érjük be kevesebbet. Ha Isten lelke bennünk van, akkor az övéi vagyunk. És hatalmas bátorítás ez arra, hogy Isten Jézus Krisztus által bennünk élő jelenlétét mindennél értékesebbnek, mindennél fontosabbnak tartjuk. Mózessel és a néppel együtt mi is kiálthatunk az Úrnak egy-egy nehéz, elcsüggesztő, válságos helyzetben. Urunk, nélküled nem akarunk tovább menni. Nélküled, jelenlétet, közelséged nélkül nem akarunk megelégedni az áldásokkal, nem akarunk megelégedni eredményekkel, nem akarunk megelégedni jó állással, biztos jövővel, szép családdal, reményteli kilátásokkal. Ez kevés. Ha te nem jössz velünk, akkor inkább nem is megyünk. Nélküled semmit sem ér mindaz, amit kaptunk, semmit sem ér mindaz, amit teszünk. Még annak eredménye is van. Mindez arra bátorít bennünket, hogy gyakoroljuk magunkat így Isten közelségében. Úgy, mint egy gyermek, aki mindent megkap a szüleitől. Ez mégis kevés számára. És a földi szülő néha nem érti, miért szeretne még lefekvés előtt a gyermek az ő közelében lenni, miért kéri arra, hogy még játszanak együtt, mert az ő közelükben akar lenni, az ő figyelmüket is szeretnék kiérdemelni, mert gyermek. Ez bátorít bennünket is arra, hogy mindennél fontosabbnak és értékesebbnek tartsuk, hogy úgy menjünk tovább utunkon, hogy az Úr orcája is velünk jön. Hogy Isten jelenlétében járva akarjuk megélni munkánkat, hivatásunkat, otthon teremtési kérdéseinket, házasságunkat, gyermeknevelésünket, minden dolgunkat. Hogy ezekre a területekre nézve is kimondjuk, nem akarunk tovább menni nélküled. Nem elégszünk meg azzal, hogy valahogyan majd megadatnak ezek. Nekünk te kell. A te népedként, a te tulajdonodként, a te jelenlétedben akarunk élni. Ezt pedig hihetetlenül tudatosan és áldatosan kell ápolnunk Isten jelenlétének a közelségét, mert különben elsodródunk. Ez az első gondolat, Isten jelenléte. Ide kapcsolódik a második téma, vagy inkább személy Mózes. Hiszen benne összpontosul, mondhatnánk, benne koncentrálódik ez az emberi vágy az Úr jelenlétében maradni. Mózes ebben a történetben egyrészt egy vétlen szemlélő. Ugyanakkor ő az, aki a meggondolatlanságában és első dühében összetöri az Úr által írt kőtáblákat ott a hegy lábánál. Az Isten nem parancsolta neki, hogy vágja földhöz. Ő az, aki kardot ránt és bejárja a tábort egyik kaputól a másikig, miközben testvért, barátot és rokont gyilkol, hogy kiózanítsa, megállítsa az elvadult népet. Nem kap erre parancsot? Mózes is belemerült ebbe az emberi nyomorúságba. Ő sem húzhatta ki magát ebből. Ő is részesévé vált ennek a nagy bukásnak. És ez tudatosult is benne. Egy percig sem szagadta, törölj ki engem könyvedből, amelyet írtál, mondja. De felfelé nyitott marad. A bizalom Isten felé nem változik benne, ezért lehet igazi vezetője a népnek. Ezért kezd éppen vele Isten valami újat. Erről olvastunk az Isten tiszteleti Zsoltárban is. A 32. Zsoltárban, miközben érzi a Zsoltáros, hogy Isten keze ránehezedett, mégis hozzá kiállt. Így van ezzel Mózes is. Az Úr maga elé hívja régi szolgáját. Mózes elkezdi újra tanulni az engedelmességet. És a többi 80 esztendős vezető, aki annyi mindent átért már, nem kéri magán, nem kéri ki magának Istentől, hogy most miért kezdi el újból. Általános iskola 5. osztálya óta tanulok angolul, és emlékszem arra, amikor a főiskolán, ahol már nyelvvizsgázni is kellett, egy középhaladó, ez valahol a kezdő utáni csoportban volt már hely, és arra gondoltam, hogy na ebből sem lesz nyelvvizsga. Az első 1-2 óra után azt láttam, hogy viszont pont erre a csoportra van szükségem. Lett belőle nyelvvizsga. Újra az alapokra, hogy az a káosz, ami az évek alatt csak növekedett bennem angol nyelvtanulás során, végre kitisztuljon. Jó volt ott újra elsajátítani az alapokat. Mózes is újra kezd. És az Isten tudja, hogy honnan kell újra kezdeni. Faragj 2 kőtáblát, az előbbieket hasonlókat. Én pedig majd felírom a táblákra azokat az igéket, amelyek az előbbi táblákon voltak, amelyeket összetörtél, reggelre légy készen, mondja Mózesnek. És ebben a mondatban egyszerre van benne az isteni számonkérés, de az újrakezdés lehetősége is. Számonkérés, Az előbbi táblákat te költed össze, Mózes. Amit saját kezemmel írtam, azt te vágtad földhöz. És ez alól nem ment fel téged sem az, amit a nép tett, sem az, hogy nem tudtál uralkodni az indulataidon. Isten hajlandó újra kezdeni, ha van valaki, aki a csődért, a kárért nem másra hárítja a felelősséget, aki nem mások bűneit bánja meg, hanem a sajátját, aki nem másról vár bűnbánatot, hanem maga is hajlandó rá. Mózes tudomásul veszi, hogy most őt szólítja az Isten. Nem más valakit. Őt hívja maga elé, vele akar valami újat kezdeni, pedig emberileg szólva nem ő volt a főbűnös abban, ami történt, hanem inkább Áron. Nagyon fontos mozdulat ez, hogy Mózes mégis elfogadja Isten szájából. A számunkérés mellett viszont ott van az újrakezdés lehetősége, és csak két momentumot emelnék ki ebből. Az egyik farag két kőtáblát, mondja Mózesnek. Egyelőre csak ennyi a feladata. Mintha nem is a nép vezére, hanem valami egyszerű mesterember lenne. Olyan munkát kell elvégezni, amit bármelyik kőfaragó is el tudna végezni, talán még jobban, mint Mózes. Nincs benne semmi hősiesség, semmi mutató szolgálat, semmi nagy helyreállítás, csak egy egyszerű farag két kőtáblát. És Mózesnek nem derogál ilyen alacsony rendű munkát végezni. Az újrakezdés első lépése, tud-e egészen kicsiben, egyszerű, hétköznapi dolgokban újra engedelmeskedni az Istennek? Nem arra gondol, hogy már hol kellene tartanom, hanem tud-e ebben az egyszerű kis tettben engedelmes lenni Istennek? Az élet apróságaiban, vagy éppen a monotonitásában megmutatni, hogy kihez tartozunk. Az újrakezdés másik jele pedig egy másik isteni szó, reggelre légy készen. Mózesnek tehát azonnal hozzá kell látni a munkához. Ahhoz, amit Isten mondott. Mert reggelre már készen is kell ezzel lennie. Az újrakezdés ilyen mindig azonnalra szól. Amikor a templomunk alapkő letételéhez emléktáblát rendeltünk, az több mint egy hétig készült. Azonnalra nem lehetett. Azonnalra csak olyat lehet rendelni, ami már készen van, ha éppen van raktáron. Isten azt mondja Mózesnek, kettőt harag. Reggelre légy készen. Két kőtáblát rendel tőle azonnalra. Ilyenkor nyilván nem sokat ér, hogyha az ember fogadkozik és az időt húzza, hogy majd holnap utára már készen. Túl szoros a határidő. Vagy tovább gondolva ezt, majd holnap változtatok, majd holnaptól másként lesz. Ráérek, majd akkor új életet kezdeni veled, Uram. A tapasztalat azt mutatja, hogyha amit halogatunk, abból általában nem sok minden lesz. Azt számít, amit ma teszünk. Amit ma haldunk, és amit ma teszünk. Mózesnek minden oka meg lett volna, hogy kifogásokat hozzon fel, miért nem alkalmas most a kőtáblák elkészítése, hiszen olyan nagy zűrzavar a táborban, előbb rendet kell tenni, majd később megy fel a hegyre, csak most nem. Nagyon indogolt lett volna, hogy hosszabb határidőt adjon, ami azért jó szívvel vállalható, hogy minőségi termék legyen az. Mózes nem beszél semmi ilyet, nem keres kifogást, azonnal indul. Isten dolga, Isten ügye parancsa sohasem szív halasztást. Az ember általában fordítva gondolja. Úgy gondoljuk, hogy a nagy takarítás, a nagy mosás nem szív halasztást. Meg a bevásárlás, meg az élet többi apró, nagyobb problémája. Az a sürgős számunkra, nem Isten dolga. Ezt lehet halogatni, jobb időre tenni, várni, amíg majd arra is jut idő, meg kedv, meg hangulat, meg valami a fölöslegből. Légy készen reggelre, mondja Mózesnek. Ez azt jelenti, nem lesz más teendőd. Nem tudsz más tenni. Kezdj hozzá azonnal, hogy elkészülhess. Isten kész újra kezdeni valamennyünkkel, hogyha készek vagyunk, most rögtön az engedelmességre. És a harmadik gondolat, amely ebben a helyzetben mutatkozik meg, hogy Isten tudja, mi a következő lépés. És Isten ebben a helyzetben is Isten marad. Mózes a kőtáblákkal fölmegy a hegyre, majd miután az Úr leszáll, Mózes segítségül hívja az Úr nevét, Isten elvonul előtte, és azt olvassuk, és így mondta azt ki, és jön egy hosszú felsorolás, amikor Isten bemutatkozik. Nem olyan, mint amit Áron kiábrázolt abban a szent bikában. Nem olyan, amit Mózes ábrázolt ki Isten haragjáról, amikor földhöz vágta a táblákat. Nem, Isten egészen máshol mutatkozik be. Zsidó tanítók szerint 13 isteni tulajdonság van itt felsorolva. Örökkévaló. Örökkévaló Isten, irgalmas, kegyelmes, türelmes és elnéző, gazdag a kegyelemben, gazdag az igazságban. Megőrzi az ő kegyelmét ezer ízig, megbocsátja a bűnt, megbocsátja az elpártolást és a vétket, de teljes fölmentést nem ad, hanem megemlékszik a fiakon. Érdemes lenne egyszer Istent innen megközelíteni, ahogy ő jelenti ki magát, ahogy ő mutatkozik be, nem emberi gondolatok alapján. És ezeket az isteni tulajdonságokat mind egytől egyig ki lehetne fejteni, mit is takarnak, de minél mélyebbre jutunk ezekben, minél inkább tapasztaljuk Istennek ezeket a tulajdonságait a mi életünkben, annál inkább átéljük az ő jelenlétét. Aki örökkévaló, ugyanakkor felénk halandók, időkorlátok közé szorított emberekhez irgalmas, a végsőkig kivár lehetőséget az a változásra. Ő az, aki egyben igazságos és megbocsátó. Ő az, aki számon kér, ugyanakkor az áldását adja. Olyan úr, akire bátran rábízhatjuk életünket, akinek a jelenléte, a tekintete nem mázsás súlyként van a mi életünkön, hanem valódi életre és szolgálta felszabadító. Isten Isten marad. És arra bátorít, hogy mi is annak tartjuk őt a mi életünkben. Barátaimtól kaptam egy könyvet születésnapomra, Bőjte Csaba a Szabadság rabságában, és egy gondolatot szeretnék csak kiemelni ebből. Vezetjük az autót, és közben a navigációs rendszer, a GPS figyelmeztetés tanácsot ad, gyorsan hajtasz. Fordulj vissza. Régen kering egy műhold. Irányítgat minket, és emiatt nem sértődünk meg. Nem kérjük ki magunknak. Nem küldjük el a francba, hanem hallgatunk rá. El tudjuk képzelni, hogy jobban tudja, mint mi, hogyan érünk el a legkönnyebben és a legrövidebb idő alatt a célunkhoz. Ha azt mondja, fordulj jobbra, de mi balra hajtunk, nagyon könnyen egy szántóföldön kötünk ki, és beleragadunk a sárba. Egy műhold navigálását elfogadjuk, tanácsait elhisszük. De arra, hogy az élő Isten vezet minket, sok ember csak hitetlenül legyít. Ez isteni navigáció csak akkor működik, ha ő lát minket, mi pedig őt. Ha megvan a kapcsolat, fogalmazunk úgy, ha jelen van ő a mi életünkben. Ez az Isten, aki megszólította Ábrahámot, ő az, aki ott volt Mózessel, akire ott és akkor ez a vezető azt mondta, ha nem jön velünk a te ország, akkor ne is vigyél tovább bennünket. Tégy tulajdonítá minket. A jelenlétet fontosabb, mint maga a navigáció. Az, hogy hozzá tartozunk, többet ér annál, mintha mindenünk megrenne. Ez az Úr hív ma bennünket is, Jézus által az ő követésére. Amen. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy hozzánk is odaléptél Jézus Krisztusban. Nem csak a tanításaiban, a tetteiben, hanem az ő jelenlétében. Ott voltál, és itt vagy bennünk is. Hálásak vagyunk ezért a kapcsolatért, és kérünk, tegyél készé bennünket arra, hogy ez egyre mélyebb, egyre erősebb legyen. Így vezess tovább bennünket lelked által. Amen.